Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az Európai Parlament kedd este megválasztotta Ursula von der Leyent az Európai Bizottság új elnökének. A német politikus ősszel váltja majd Jean-Claude Junckert. Fóris Györgyöt, a Brux Info brüsszeli irodájának igazgatóját kérdezem. Volt valaha az unió történetében ilyen kicsi arányszám, hogy ilyen kis többséget kapjon egy bizottsági elnök az Európai Parlamentben?
Abszolút számban Barrosót választották már meg ugyanennyi szavazattal, csak akkor még kisebb volt a parlament. 700 alatt volt még a képviselők létszáma, tehát az arány tekintve az még egy magasabbnak tűnt. Ilyen kis arányjal valóban ez az első alkalom. Tegyük hozzá, hogy itt arról van szó, hogy a szükséges küszöb szintet, amúgyanis az összes képviselő, tehát nem a jelenlevő szavazó, hanem az összes képviselő abszolút többségét várja el. Na ez haladta csak meg 9 szavazattal. Egyébként a szavazatok tekintébe 34-jel többen szavaztak rá, mint amennyi ellenszavazat vagy tartózkodás volt.
Ez a kisebb arányszám a legitimitását nem csökkenti-e az új bizottsági elnöknek?
Előzőleg mindig mindenki azt mondta, hogy akkor lenne nagyon erős legitimitása, hogyha legalább 400 képviselőt, tehát a középpártoknak egy kimutatható erős többséget maga mögött tudhatná. Ugye az elérhető maximum a középpártok közül 444 szavazat lett volna. De azért azt hozzá kell tenni, erről már sok szó volt szó korábban is, hogy az Európai Parlamentet ilyen szempontból nem szabad a nemzeti parlamentekhez hasonlítani. A nemzeti parlamenteknél szavazati fegyelem van egy frakcióban, ha eldöntenek egy irányt, azt mindenkinek követnie kell, ki is rakhatják a frakcióból azt, aki ettől eltér és kiszavaz. Az Európai Parlamentben viszont ilyen megkötöttség nincs, hiszen a frakciót akár 28 különböző nemzetiségű, különböző pártokból érkező képviselők alkotják, és lehetnek időnként olyan marginális nemzetállami stratégiai érdekek, amelyek felülírják a frakció fegyelmi elvárásokat. Általában 60-70%-os, 75% talán a legmagasabb a frakció fegyelem az együtt szavazásnál, most persze átlagot tekintve kivételes esetekben lehet akár egyhangú is, de arra is van példa, éppen a liberálisok esetében, ahol egyébként is jobban szabadon engedett az egyéni véleménynyilvánítás, hogy akár 50%-ra is lemegy az együtt szavazás aránya. Tehát nem példátlan az, hogy a frakció fegyelmet nem követik, ezért is volt kiszámíthatatlan, hogy pontosan hányan fognak rászavazni, és ezért kell egy kicsit másképp értékelni azt, hogy pontosan hányan voltak ellene vagy mellette. Tetében van még egy nagyon fontos szempont, hogy alapvetően kétféle megközelítésből fordult ellene az, aki nem szavazott rá. Voltak, akiket nem győzött meg vagy a programja, vagy a személye. Ezt jellemzően egyébként főként a német képviselők, szociáldemokraták vagy zöldek generálták a többiek körében, de a zöldek általában is radikálisabb és elkötelezettebb állásfoglalást vártak volna akármilyen jelöltől. De volt egy jelentős tábor, és ez alkalmasint több tucat szavazatot jelent, ami már is másképp nézne ki, hogyha nem nyomta volna le a végeredményt. Akiknek a konkrét személlyel nem nagyon volt feltétlen problémájuk, nekik az eljárással volt problémájuk, tehát azzal, hogy az Európai Parlament deklarálta maga részéről egy csúcsjelölti rendszert, egy spitzenkandidát rendszert, amit a tagországok nem vettek figyelembe, hanem helyette mást javasoltak, és azt kellett elfogadniuk tetejébe. Szerintük ez a más személy kiválasztása úgymond hátsó szobákban, zárt ajtók mögött történt. Tehát mindenképpen ők úgy értelmezték, hogy ez a demokráciának egy meggyalázása, vagy legalábbis leredukálása volt, és ők ezzel ellen akartak tiltakozni, aminek a káros következménye a jelöltre csapódott le, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jövőben, ha majd aktív bizottsági elnök lesz, akkor ezt minden esetben érvényesíteni és éreztetni fogják vele.
Bár titkos szavazással választották meg ugye Ursula von der Leyent az Európai Parlamentben, te említettél már néhány pártot, de akkor ezek szerint nem is lehet konkrétan azt elmondani, hogy mely politikai erők voltak mellette, illetve ellene? Mert hogyha csak a magyar számokat nézzük, akkor például a Fidesz-KDNP, illetve a Demokratikus Koalíció képviselői támogatták az új bizottsági elnököt, míg mondjuk az MSZP-s képviselő, meg a Jobbikos képviselő nem.
Titkos szavazás volt, de először is több frakció előre bejelentette, hogy mit fog szavazni. Most megint visszatérek arra, amit az imént mondtam. Itt persze arról van szó, hogy a frakciók először egymás között egyeztettek, ott látszódott egy irány, hogy mit akar a többség, és ezt utána a frakció képviselője bejelentette. Ez még minden jelenti azt, hogy utána a titkos szavazáson ne lettek volna ettől eltérő szavazatok. Az előre bejelentett szándékok szerint a zöldek kezdettől fogva azt mondták, hogy ők ellene fognak szavazni, hasonlóképpen foglaltak állást a szélsőséges pártok, úgy a szélső jobb, mint a szélső bal. Sokáig ez volt a vélemény, de nem frakcióvezető szintjén a szocialisták, szociáldemokraták körében is. Majd ők, amikor egyeztettek, azt látták, hogy nagyon megosztott a frakció, elég sokan készek lennének támogatni jelöltet, elég sokan, főleg a németek is, a velük egyformán gondolkodók inkább elutasítani akarták, és ezért kvázi szavazási szabadságot adott a frakció a delegációknak. Mindek utána csak a szavazásról kijövők bejelentései, beismerései, vagy esetleg az egyes delegációk előzetes jelzései alapján lehetett felrajzolni egy látszólagos térképet, hogy körülbelül ki lehetett az, aki elfogadta és nem fogadta el. Ezek alapján a informális, nem hivatalos értesülések, jelzések alapján úgy tudni, hogy körülbelül a néppártból mintegy 40-en, a szocialisták, szociáldemokraták közül mintegy 50-en kiszavaztak, tehát nem támogatták a bizottsági elnök jelöltet.
Ezen politikai viszonyok alapján lehet-e következtetni majd Ursula von der Leyennek a politikai mozgásterére, tehát ez befolyásolhatja adott esetben, vagy felülírhatja a terveit?
Nem szükségszerűen. Még egyszer visszatérünk arra, hogy ez egy rendhagyó parlament. Itt nincs kormány, itt nincs ellenzék, az Európai Bizottság sem kormány. Ha nagyon szigorúan veszik, akkor a parlament szemében a kormányt még leginkább a miniszterek tanácsa, vagy az Európai Tanács testesítheti meg. A bizottságnak nincs döntéshozási jogköre például. Úgyhogy ennyiből a bizottság mozgástere nem függ közvetlenül parlamenti pártpolitikai szövetségeken, úgyhogy ezek nem állandóak. Ha lenne kormány, akkor lenne mindig egy állandó koalíció, amelyik támogatja a kormányt, és egy állandó koalíció, ami ellene van a kormánynak. Itt viszont mindig adhok ügyek mentén állnak össze szavazati szövetségek. Van, amikor a környezetet kell szabályozni, van, amikor a pénzmozgást, van, amikor a személyek szabad mozgását, van, amikor a menekültek beengedését, van, amikor a menekültek átcsoportosítását, van, amikor az egészségügyi rendszerek megtámogatását. Ezek teljesen különböző ügyek, amelyek teljesen különböző pártpolitikai szövetségeket mozgatnak meg, vagy állítanak szembe, és ennek megfelelően különböző koalíciók tudnak kialakulni. Egy magyar és egy francia képviselő lehet szövetséges, hogyha az agrárpolitika, agrárpolitikai támogatások, pénzügyi támogatások megőrzéséről van szó, és válhatnak a következő napon egymás ellen szavazó ellenségekké, hogyha mondjuk a szolgáltatás szabadságáról és a személyek szabad mozgásán belül a kelet-európai munkavállalók díjazásáról van szó, ott a francia, majd a magyarok ellen fog szavazni. Nincsenek állandó koalíció, következésképpen a bizottságnak nem kell attól tartani, hogy egy szavazati eredményből levezethető akkori politikai együttállás, most 5 éven keresztül mindig így lesz, a mindenkor ügyek mentén lesznek majd összeálló, vagy éppen szétváló politikai szövetségek vagy ellenségek.
Ugye Ursula von der Leyen összeváltja majd az Európai Bizottság elnöki székében Jean-Claude Junckert. Addig mi lesz a feladata az egykori német védelmi miniszternek? Mit fog addig csinálni?
Nagyon sok mindent kell csinálnia. Kell kreálni egy programbeszédet.
De azt szeptemberben elmondta az Európai Parlamentben kedden, nem?
Nem. Az Európai Parlamentben egy hitvallást tett, egy bemutatkozó koncepcióvázatot mutatott be fél órában, egy leendő bizottság 5 éves munkatervi elképzeléseit részleteiben menően nem lehet vázolni, ezért is támadták sokan a mostani beszéde után, amit rendkívül hatásosan, rendkívül meggyőzően mondott el. Egyébként sokakat ezzel állított át a maga oldalára azok közül, akik korábban kétkedtek, mert úgy láttak a szereplése alapján, hogy ez egy meggyőző vezető alkotó ember, akár kiírta is a beszédét, tudja képviselni. De 30 percben nem lehet felvetni feladatokat, és aztán pedig konkrét megoldási javaslatokkal minden végrehajtási rendszereket is mellékelni hozzá, ez több óra. És neki ki kell dolgozni a munkatársaival együtt egy leendő új bizottsági stratégiát, Juncker is 10 prioritással állt előbb-utóbb is azt mutatta be, mint leendő munkatervet a következő fél évtizedre, de ez még csak a kezdet. A neheze azzal kezdődik, hogy össze kell rakni egy bizottságot. Eddig egyik kormány sem jelölt biztos, mert hiszen nem volt bizottsági elnök, mármint új bizottsági elnök, akinek fölajánl munkatársat. Neki most majd el kell fogadni a 27, vagy hát a britek esetében feltételesen csak, de minden esetre 26 mindenképpen itt fél évtizedre szóló biztos jelöltet. Komoly vitáik lesznek, hogy elfogadja őket-e vagy sem, ugye feltételül kötöttek ki, hogy fele-fele arányban legyen férfi és nő. Ha sok a férfi, akkor visszafogadni férfi jelölteket és nőt. Feltelni a viták lesznek, csatái lesznek azzal, hogy bizonyos kormányok bizonyos portfóliókat követelni fognak majd a biztosuknak. Ő nem annak akarja adni, mert már másnak adta. Egy őrült nagy Matrix számlázaton 26 ember között kell 26 féle lehetséges feladatot elosztani, ez önmagában is több hetes munka, és aztán jön még a ráadás ezt a csapatot úgy összerázni, és lehetőleg egy szintben felkészíteni, hogy utána az egyes biztosok szeptemberben mindegyik személy szerint külön-külön 3 órán át Európai Parlamenti Szakbizottsági meghallgatáson vegyen részt, ott a képviselők folyamatos bombázó kérdéseire válaszolni tudjon és elfogadtassa magát. És majd mindez követi az, hogy aztán az egész bizottság bizalmat kell, hogy kapjon a parlamenttől, mert ha nem kapja meg, akkor az egész bizottság bukik, és akkor az elnök mandátuma is kérdésessé válik. Szóval sok munkás, nagyon sok kockázata jár a munka lesz a következő 2 hónapban.
A végére egy nagyon szubjektív kérdés. Hogy látod, hogy érzed, nőiesedik-e majd a tagokat leszámítva ez a bizottság? Tehát lágyabb lesz-e, mint a korábbiak, amelyeket erős férfiak vezettek, úgymond?
Férfiak között is vannak nagyon gyengekezőek, és asszonyok között is vannak igen határozott, kemény karakterek, úgyhogy ezt én nem érzem meghatározhatónak. Konkrétan a mostani jelöltet is úgy ábrázolták, és ez valamennyire át is jött az első szereplésébe, hogy jó lett, kedves személyiség, de másfél viszont rendkívül kemény és rendkívül határozott alkotó ember, alkalmas, mint férfiakat is le tud nyomni. Erre nem tudunk általános receptet mondani.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.